Jó estét, kedves hallgatóim! Ez itt a Gabriella négyzetemből, most a négyzeten. Pál Gabó és a felhőfestés esetleg először. Gabriellához szeretnék csatlakozni. Isten éltesse őt innen is sokáig. Vigasztalodjon a jeles évforduló kapcsán, hogy a szebbik fele még hátra van. De ha már itt tartunk, hogy mi minden telik múlik, a Prédikátor könyvének egy idézetével kezdeném. Mindennek rendelt ideje van, és gondolkodjunk egy kicsit az időn, az emlékezésen. Annál is inkább, mert hát mégiscsak halottak napja közeleg, illetve minden szentek. Ez a műsor, remélem nem lesz szomorú, de mindenképpen egy kicsit majd gondolkodik ezen. Nos, hát az idő. Kezdjük mindjárt a fizikai fogalommal. A valóság változásának, mozgásának egyik alapvető jellemzője az idő. Az idővel azt fejezzük ki, hogy a történések az egymást követő mozzanatok összefüggő folyamatai. Az idő fogalma segítségével válaszolhatunk olyan kérdésekre, mint a meddig tartott vagy a mikor volt, és e fogalom megértését nagy mértékben elősegíti, ha belátjuk, hogy időről, időtartamról, folyamat nélkül nincs értelme beszélni. Valószínű, hogy már az emberi válás során nagyon korán fölismert az ember azt, hogy ciklikusság van a természetben, alkalmazkodott hozzá, már a gyűjtögetés és a vadászó életmód is feltételezett tervezést, és aztán, amikor az első földműves közösségek Krisztus előtt 7000 körül Kis-Ázsiában kialakultak, akkor meg már biztosan szükségük volt rá. Az időbeosztás első alapvető egységei az égi testek voltak, az évszakok változásai, az egyéni életciklusai, a generációk egymást követő sora, vagy majd a fejlett társadalmakban az uralkodók vagy a dinasztiák. Az időmérését azt a sumerek találták ki, tőlük ered ez a 60 másodperc 1 perc, 60 perc 1 órás 60-as alap. A hold és a nap volt az időszámítási egység, és a hónap mindig a hold fogyatkozása utáni újraláthatóságkor kezdődött. Tőlük ered az a hit is, hogy minden munkának és tevékenységnek megvan a megfelelő napja, és mellettük egyébként teljesen alkalmatlan, dologtiltó napok vagy hónapok is voltak. Körülbelül 2600-tól kezdték el azonosítani az éveket, és attól kezdve az évek külön nevet is kaptak. Tulajdonképpen Julius Caesarig a római naptárrendszer alapja is a hold volt. Viszont Krisztus előtt 45-ben Szoszigenész alexandriai csillagász egy új rendszert alakított ki Cézár megbízására, és ennek alapja már a napjárása volt. 1582-ben ezt javította ki Lilius, aki egy csillagász volt, és egy Clavius nevű matematikus, 13. Gergely pápa megbízásából. És azóta is tulajdonképpen ezt használjuk. A napok múlását órákkal tudjuk mérni. A legelső órák az ókori Egyiptomban ismertek, voltak napórák, víz- és homokórák, és az ókor végén megjelentek a mechanikus órák is. A középkorban, amikor a városok és főleg a kereskedelem meg a hajózás fejlődött, akkor egyre nagyobb igényé vált az időpontos mérése. Az ólásmesterség már önálló iparként működött a 16. században. És Galilei az, aki kitalálta az inga órát, és ettől kezdve az óra időmérő műszerré vált. Az időmérhetőségének kísérletéhez már az ókorban hozzá kapcsolódott, azaz igyekezett, hogy magát az időt definiálják. Arisztotelész szerint az idő a mozgás számítható mértéke az előbbhöz és az utóbbhoz képest. Tehát Arisztotelész még nem tért el attól a felfogástól, ami az időt állapotok egymás utánjának mértékének tekinti, és ennek alapja a csillagok járása, tehát az ismétlődés és a mozgás. Umberto Eco egy idézettel kezdi az Idő története című könyv előszavát. Mit cselekedett Isten, mielőtt az eget és a földet megteremtette? Poklot gyártott a titkait feszegetők részére. Mindehez a következőt fűzi hozzá. E tréfa már jókora múltra tekintett vissza, amikor az amúgy roppant komoly szerző Szent Ágoston idézetként munkájába illesztette, mindjárt figyelmeztetve, hogy csupán tréfáról van szó, mégpedig ott, ahol a filozófia legmélyebb titkainak egyikével, az idő misztériumával viaskodott, és pusztán a tréfa alkalmazása révén közel került az idő egy olyan felfogásához, amelyet készséggel osztanának a nagybúm teoretikusai is, e felfogás szerint csupán a nagybúmot követően van értelme egyáltalán előbbről és utóbbról beszélni, és értelmetlenség olyasmit kérdezni, hogy mi történt az idő születése előtt. Eco az idő mérését tovább gondolva utal arra, hogy maga a tény, hogy mérni tudjuk az időt, nem jelenti azt, hogy helyesen tesszük. Visszatért Szent Ágostonhoz. Mihelyt megpróbálja kitűzni a jelen másodperc hosszát, észreveszi, hogy még a másodpercet is a végtelenségig tovább lehet osztani. Ha pedig ez így van, akkor minden olyan kísérlet, amely a mérhető egységek fogalomrendszerében próbálja definiálni az időt, összeomlik. Más szóval van egy metrikus mérték, és ezt Ágoston az emlékezetünkbe helyezi. Az idő igazi mértéke a belső mérték. Ugyanez a gondolat aztán majd Henri Bergson filozófiájában bukkan fel, nagyon sokkal később. Bergson úgy találta, hogy az idő sem nem valóságos egynemű közeg, sem nem pedig szellemi szerkezet, hanem valami, aminek tartama van. Ezt a tartamot a valóság lényegi részét képező alkotóképességnek és emlékezetnek tartotta. Személyes élményként értelmezte, és ezzel óriási hatást gyakorolt a kora irodalmára. Ugye megjelenik ez Thomas Mannnak a Varázshegyben, és hát Marcel Proustnek az eltűnt idő nyomában gyakorlatilag erről szól. Nagyon izgalmas Babits Mihálynak a nyugat 1986-ban Bergson filozófiája címmel megjelent tanulmánya, ahol a teremtő erőről a következőképpen ír. Bergson alapvető gondolata az időről alkotott felfogása. Kant szerint az idő is olyas valami, mint a tér. Szemléletünk egy formája, melyen kívül a valóság jelenségeit nem tudjuk elképzelni. De távolról sem önálló, különlétező és ható dolog. Ez helyes volna, ha az idő is közömbös irányú és egynemű volna, mint a tér. Vagyis ha a jelenségek az időben is megfordíthatók lennének, mint a térben. Szóval, ha az idő nem változtatna a dolgokon semmit, s a dolgok minősége nem függne az idő való helyzetüktől. De ha magunkban nézünk, látni fogjuk, hogy velünk a dolog nem így van. Mi minden pillanatban öregszünk, ami annyit jelent, hogy ránk nézve az idő minden pillanatban valami újat hoz, valami vissza nem térhetőt, és visszafelé meg nem csinálhatót. A mi időnk csak egyirányú. Az életet megfordítani nem lehet. A mi időnk nem egynemű, sőt, lényegileg különnemű. Minden pillanatban más, új. A mi időnk teremt, újat alkot minden pillanatban. Ez azért van, mert minden pillanatunkban benn van, tudatunkkal vagy anélkül, egész múltunk, sőt őseink egész múltja, a múlt nem halt meg, hanem hat ránk. Él testünkben, lelkünkben. Egész valunk az egész múlt eredője. Minden pillanat magában foglalja az egész múltat, és valamit ad hozzá. Ez szerint minden jelen pillanat lényegileg különbözik az összes megelőzőktől, mert egyik sem foglalhatott magába annyit, mint emez, és sohasem térhet vissza ugyanaz, éppen úgy, ami már elmúlt. Az idő felbukkan a vallástörténet és a vallásetnológia látókörében is. Igazából ez úgy tartja, hogy az idő a dolgok egyik univerzális sajátossága, hiszen a dolgokat csak időbeliségük és tériségük függvényében tudjuk elgondolni. Idő nem létezne, ha nem mérnénk vagy nem osztanánk fel. Ez pedig a társadalmi életből származik, amelyben igény van arra, hogy minden lehetséges eseményt el lehessen helyezni. Az időbeosztás megfelel a közösség visszatérő ünnepi ceremóniáinak, ismétlődő közösségi rítusainak. A naptár a kollektív cselekmények ritmusát fejezi ki, másrésztről szabályozza, előírja azt. Létezik biológiai, vagy természeti és társadalmi idő. A természeti idő befolyással van a társadalmi idő értékelésére. De hangsúlyozni kell, hogy más az idő érzékelése télen vagy nyáron, illetve fiatal vagy idősebb korban. A biológiai idő az ember élete, amelynek ciklusát a születés és a halál, az életkor változásai, az új közösségbe kerülés határozza meg. Ezekhez tartoznak a különböző átmeneti rítusok. Ezek az átmeneti rítusok, amiket a magyar néprajz például az emberi élet fordulóihoz kötött rítusoknak hív, ilyen ugye a születés, az esküvő és a temetés körüli szertartások, aminek a legeslegazdagabb hagyománya és cselekvés sora van, borzasztóan izgalmas nekem, nagyon nagy kedvencem, és nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon színes ez a magyar néprajzban is. Ami pedig a társadalmi időt illeti, az az ünnepek, a természeti környezet változásainak leképezése, és hát ugye a természetben végbemenő ciklikus változás. A születés, a szüret, az aratás, a tavasz, akkor az újjászületés, a feltámadás. Ilyesmiről van szó. Az idő megszemélyesítése biztosan megszületett már nagyon korán, tehát az ókorban ugye megjelenik Krónosz, aki Zeusz atya, a legidősebb titán, és hát az idő az maga is görögül Krónosz. És Krónosz, ahogy a római megfelelője Szaturnusz is, felfalja a gyermekeit, azaz igazából az idő útjában nem állhat semmi. A középkorban, meg aztán múltkor már, amikor Gabriellával a Balaton partról jelentkeztünk, akkor kiderült, hogy nagy rajongatja vagyok a baroknak, tehát a barokban is. Az idő allegorikusan megjelenik különböző ábrázolásokon. Egy öreg, görnyedt ember, vagy csontváz, kezében kasza, sarló, tehát a halálnak az attribútumai, és ikonografikus jellemzője még ugye a homokóra, vagy az óra. A másik sűrűn ábrázolt allegória, ami összefügg az idővel, a folyamat. Azaz a múlt, a jelen és a jövendő hármasának az együttes ábrázolása. A Strasbourgi katedrálisnak van egy nevezetessége, egy csillagászati óra. 14. századból származik, és december 31-én éjfélkor, amikor az új esztendőre fordul a naptár, figurák eljátsszák az emberi életet. Kisgyerek jelenik meg az ablakban, az első negyedkor, erőteljes ifjú félkor, háromnegyedkor javakorabeli férfi, és egész órakor pedig aggasztján botorkál elő, közvetlenül mögötte pedig a halál kaszás alakja. A másik ilyen nagyon ismert és sokat elemzett példa Tizianónak a Megfontoltság allegóriája című képe. A festményen három férfi arc látható, középen velünk szemben nézve egy felnőtt férfi, ez valószínűleg egy önarckép egyébként. Mellette balra nézve egy fiatal, míg jobbra idős profilú képás. A fiatal férfi tekint vissza, tehát nagyon érdekes. A fiatal visszatekint, míg az öreg előre tekint a jövő felé. Ugye a hagyományos gondolatmenet az, hogy az ifjúság tekint előre, az öregség viszont vissza a múltba. Ez a fordítottság azonban értelmet nyer, ha összeolvassuk a fejek fölött szereplő latin feliratot, amelynek az üzenete a következő. A múltból táplálkozva a jelen körültekintően jár el, nehogy tönkretegye a jövő cselekedeteit. Thank you. Térjünk át az időről az emlékezetre. Az emlékezet az általános meghatározás szerint az információk tárolásának és előhívásának képessége. Nem egységes rendszer, hagyományosan megkülönböztetjük egymástól az információk átmeneti tárolására szolgáló rövidtávú emlékezetet és a tág időkapacitással rendelkező hosszútávú emlékezetet. A rövidtávú emlékezet összetevői fontos feladatot töltenek be a nyelv elsajátításában, a téli tájékozódásban, vagy a tervezett viselkedés megvalósításában. A hosszútávú emlékezeten belül pedig megkülönböztetjük az események tárolására szolgáló epizódikus emlékezetet és a rögzítésért felelős szemantikus emlékezetet. Na de van nekünk egy olyanunk, mint a társadalmi emlékezet. Ezt a társadalmi emlékezetet különböző tudományterületek, az antropológia, a szociológia, a történettudomány, a művészettörténet is vizsgálják. És bizonyos társadalmi gyakorlatok, a megemlékezések, az emlékműépítés, vagy ennél általánosabban a hagyomány, a mítosz, az identitás, ezek kapcsolódnak hozzá fogalomként is, ezeknek az együtteseként fogható föl. Így igazából az emlékezet az egyéni tudatok társadalmi együttműködésének az eredménye. Az adott társadalom megállapodásai közvetítik és struktúrálják. Ugye az emberek általában a magán a társadalom keretein belül tesznek szert emlékekre, és ugyanennek a társadalmi keret között idézik föl, ismerik föl, illetve lokalizálják azokat. Na most hát a társadalmi emlékezet maga is szorosan hozzá kapcsolódik ugyebár a tudathoz, a narrációhoz, a történetiséghez, és hát így mindenképpen az időbeliséghez, ahogy igazából fordítva is mindez igaz. Hát hiszen időszemléletünkben nagy szerepe van a múlt, a történelem, az idő reflexív szemléletének, azaz az emlékezetnek. Az emlékezet kommunikációban él és marad fenn. A kulturális emlékezet, vagy most már illessük őt az őt igazán megillető szóval, a hagyomány. Azért ettől eltérő, mert benne csak az emlékezetes, és nem a tényleges történelem számít. És így aztán ez gyakran ölti fel az ünnep alakját, illetve gyakran hordoz varázsi értelmet. Mi is igazából az ünnep? Hát az ünnep a múlt jelen valóvá tételére is szolgál. A múlthoz fűződő viszonya alakítja az emlékező csoportnak az identitását, a kollektív identitás pedig gyakran nem a mindennapi, hanem hát a ceremoniális kommunikációban jelenik meg. Igazából a kulturális emlékezet, tehát a hagyomány az irányítás alatt terjed. És akkor, amikor egy csoport közösségé kíván alakulni, meg kell, hogy teremtse a maga rekonstruált, jelenben alakított múltját, és meg kell, hogy teremtse az emlékezés szimbolikus tereit és idejét. A tereket, amelyek elnevezései, ugye táj, folyó, hegy, vagy határrésznek a neve, amelyek a térbeli tájékozódás mellett a közösség múltjának az elbeszélő is, és az épített, állított emlékműveket és az ünnepeket. Az ünnep jeles idő, más a hétköznaptól mindenképpen időbeosztásban, ritmusban, és hát az, ahogyan megjelenik. Van ugye szent idő és profán idő. Az ünnep a hagyományos kultúrákban a legfontosabb környezet. Ugye vannak a családi ünnepek, az esküvő, a keresztelő, a közösségi ünnepek, a katolikus vidékeken például a templom védőszentjének az emléknapja, ugye a búcsú, a nagy mezőgazdasági munkák kezdő és végnapjai, Szent György, Szent Mihály, Péter Pál, a vallási ünnepek, karácsony, húsvét, a pünkösd. Ezek mind sajátos alkalmak. Voltak is, és most is azok. Az emberek abba hagyják a munkát, esznek, isznak, elköltik, amiük van. Az ünnep a hétköznap ellentéte. Különlegességét a benne résztvevők ruházata is tükrözi, hiszen az ünnepi ruhát vesszük föl, és vannak kifejezetten ünnepi terek, a parasztháznak például a tiszta szobája, és az ünnepekhez kapcsolódó dramatikus népszokások, illetve szokások egyáltalán. Hát talán az egyik leggazdagabb dramatikus szokásanyaga a farsangnak van mind az európai, mind pedig a magyar kultúrában. Az ünnepekhez egyébként jelentéssel bíró cselekvések, azaz rítusok tartoznak. Fontos egyébként megjegyeznem azt, hogy a hagyományos kultúrák mindennapi élete is tele volt rítusokkal. Tehát maga a jelentéssel bíró cselekedet nem csak az ünnepekhez, hanem a hétköznapokhoz is hozzá kapcsolódhatott. Ezért azért, tehát hangsúlyozni kell, hogy a ritusnak az ünnepen túli társadalmi feladatai is vannak. Lekopogom középső ujjal, alulról fölfelé, csak és kizárólag fán szabad, és aztán sorolhatnánk az összes többit is. Az ünnep szórakozási lehetőség alkalom a pihenésre. Középpontjában maga a közösség áll, és kifejeződik benne a közösségen belüli szolidaritás is. A közösségen kívüliek, a közösség szabályai ellen vétők kigúnyolása pedig igazából a társadalmi kontroll funkcióját töltötte be mindig is. Ilyenek voltak például éppen farsangkor a vénlány csúfolók. De nem az ünnephez, de a társadalmi kontroll funkcióhoz tartozik ugye a macska zene, ami egy nagyon izgalmas és nagyon sok száz éve ismert szokás, és igazából a közösségnek a nem tetszését fejezi ki. A macska zenét úgy kapott valaki, hogyha nem bűnt követett el, hanem a közösség normáinak a határait feszegette, mondjuk ha öreg ember túlságosan fiatal leányt vett feleségül. Ilyenkor a falu közösség éjszaka, sötétben, kolompokkal és zajkeltő eszközökkel odament a ház elé, nyivákolt, kiabált, kolompolt, csörgött, zörgött, kifejezte nem tetszését. Arctalan volt, hiszen a résztvevőket nem lehetett látni. Ezért nem lehetett belőle személyes harag, mondjuk két ember között. Ugyanakkor kifejezte a közösség rosszallását, és mindig tudta az is, aki kapta, és hát nyilván azok, akik adták, hogy miért történik mindez. Thank you. ember az egyetlen élő lény, amely tudatában van saját földi léte végességének. És mióta ennek a tudásnak birtokában van, azóta féli azt, és keresi a halhatatlanság forrását. Most halottak napja, illetve minden szentek környékén érdemes egy kicsit elgondolkodnunk az idő, az emlékezés és a halál-halhatatlanság kapcsolatán. Ugye a halál, az elmúlás jelen van minden teremtetben. Ismét felbukkan az idő, a ciklikusság, a természet és az emberi élet párhuzamba állítható. Mindenkor és minden nép mitológiája a világnak, az embernek kezdete, keletkezése van, ugyanakkor a végéről sokszor nem szólnak. És az emberi élet ugyan itt a Földön véges, más formában egy más helyen folytatódni fog. Nagyon korán megjelenik a túlvilágba vetett hit az emberi kultúrákban. A középső paleolitikum idejéből, tehát 35 ezer éve már vörös okker festéket, az élet színét, a vöröset, valamint kagyló és kölyök gyöket találtak halottak mellett. Az újkőkorban, a neolitikumban gyakran a házakban temették el a halottakat, oldalfekvésben zsugorítva, és egyes feltételezések szerint a halott visszajáró lelkétől féltek. Ugyanakkor az ősök szellemének bizonyosan fontos szerepe lehetett a közösség életében. A részkorban már megjelenik a hamvasztás szokása is, a sírokban arcos urnák, valamint kocsi modellek, a túlvilági utazásnak az első példái. A bronzkorból pedig már írott forrásaink vannak, hiszen az Iliász és az Odüsszeia, a görög mitológia történetei az bronzkorban játszanak. Van már Isten az alvilágnak, és a túlvilági utazás az Styx folyón Káronnak az alvilág révészének haladékján történik. A halott szájába pedig pénzt kellett tenni, ami az átkelés díja volt. A temetkezések legnagyobb, leghatalmasabb alkotásai nyilván az egyiptomi piramisok. A túlsó világba vitt vagyonnak és ételmellékletnek nagyon fontos kiegészítője az írás. A hitük szerint az élők, ha sokszor kimondják a halott nevét, az jól érzi magát az örök életben. Míg ha az élők elfelejtik, akkor a más világon is szenved. Ezért volt a lehető legnagyobb büntetés az egyiptomi hiedelmek során, ha a halott nevét kikaparták a feliratokról. A keresztény felfogás az elmúlás személyes és apokaliptikus élmény is, hiszen nem csak az egyes emberek sorsa a pusztulás, hanem a világi is. Amikor a teremtmények elérik az időn túli, időtlen állapotot, és megjelennek Isten színe előtt, eldől mindegyikük végleges sorsa, de ebben a véges időben kell felkészülni az utolsó ítéletre. Ugyanúgy, mint a korai közösséges és kultúrák, illetve a természeti népek esetében, a hagyományos keresztény kultúrában is a halálhoz átmeneti rítusok, szimbólumok kapcsolódnak. Különböző tilalmak, előírások megszabták a hozzátartozók viselkedését. A szokásanyag egy része kereszténység előtti, és a hiedelmek hátterének egy része ma már igazából nem is világos. A természet és az emberi élet párhuzamait, a ciklikusságot tükrözik a hagyományos ünnepkör ünnepei is. Keresztény Európa szokásai között fellelhetők a megtisztulást, az új világ teremtését, a régi legyőzését szimbolizáló rítusok. E gondolatmenetben a halált, újjászületés, feltámadás, élet követi. A természet tavaszi megújulásához kapcsolódik a húsvét, és az ezt megelőző nagybőti időszak bővelkedik a telettemető szokásokban. A virágvasárnapi kiszehordáskor a kiszebábot ünnepélyesen kiviszik a faluból, elégetik és vízbe vetik. Mindez a régi elpusztítását szimbolizálja olyan ősi és a kereszténységben is megjelenő elemek segítségével, mint a tűz és a víz kettőssége, illetve maga a kivitel, a kitevés mágikus cselekménye. Tágabb értelemben tehát a halálról és az újjászületésről van szó. Ahogy ezt a Rigmus mondja, a halált viszem a faluból, a falu mögötti halastóba, legyetek öreg asszonyok vígak, hogy a halált elvittük. Ha már Gabriella négyzeten, akkor legyen kedvenc is. De ez a kedvenc most kapcsolódjon ide, és engedjétek meg, hogy az egyik nagy kedvencemmel, Szent Ágostonnal zárjam ezt a mai kis elmélkedést. Ő a Vallomásoknak a 11. könyvében elmélkedik az időről, és innen jön egy kis idézet. Benned mérem, lelkem, az időt. Ne szólj ellenem, vagyis ne viaskodj magaddal benyomásaid tömege nyomán. Mondom, benned mérem az időt. A múló dolgok benyomást gyakorolnak rád, és ez akkor is megmarad, ha tova illantak ezek a dolgok, ezt mérem, mint jelen valamit. Nem a dolgokat, melyek tova szállanak, hogy ez a benyomás világra jöhessen, hanem magát ezt a benyomást mérem, mikor az időt mérem. Ugyan mi lesz, ha megmérjük a csöndet, és azután kijelentjük, hogy ez a csönd éppen olyan sokáig tartott, mint ameddig valamely hang csendül. Nem elménket igazítjuk a hang mértéke szerint, mintha éppen csendülne az a hang, hogy megállapíthassunk valami időjelzést a csönd szünet tartalmára nézve. Hogyan csökken, vagy fogyatkozik a még nem létező jövő, vagy miképpen gyarapszik a már nem létező múlt, ha nincs lelkünkben hármas működés, hogy ezt végrehajtsa. Várakozik, figyel és emlékezik a lélek, és amit vár, azon át, amire figyel, abba enyészik, amiről emlékezik. Ki tagadná, hogy jövő még nincsen? A lélekben mégis ott van immár a jövőre való várakozás. És ki tagadná, hogy a múlt többé nincsen? A lélekben azonban ott van még a múlt emléke is. Ki venné tagadásba, hogy a jelen időnek kiterjedése nincsen, mert tovaröppen egyetlen pillanatban. Nos, maradandó az a figyelem, amelyben elillanásra törekszik a közeledő idő. Tehát nem hosszú idő a még nem létező jövő, hanem a hosszú jövő, a jövőre való hosszú várakozás. És nem hosszú idő a már nem létező múlt, hanem hosszú múlt, a múlt hosszas emlékezete. Kedves hallgatóim, köszönöm szépen a figyelmeteket, és Gabriellához alkalmazkodó hagyomány szerint azért most még jöjjön egy felfedezés. Ez a felfedezés ez lehet, hogy számotokra ismerős lesz, hiszen egy ismert zenedarabról lesz szó. Nekem azért felfedezés, mert bevallom, vagy nem hallottam korábban, vagy bár nem emlékeztem rá, amikor Brássaszakos egyetemi hallgató gyermekem ezt egy koncerten eljátszotta. Schubert Arpeggione szonátájáról van szó, 19. század elejéről származik ez a zenemű, és ez az Arpeggione, ezt sem tudtam, egy sok húrú, gitárhoz hasonlatos hangszer, mára már nem használják, nehézkes vele bánni állítólag, és ezt a zenedarabot vagy cselló zongora, vagy pedig brácsa zongora duóként szokták előadni a koncerttermekben. Ezzel a szép, méltóság teljesen hömpölygő zenével kívánok nektek nyugodalmas jó éjszakát!
Mm-hmm.